Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom, a 11. fejezet 19. versétől a 30. versig, és a 13. fejezet első versétől a 3. versig. Elnézést kérek, hogy mondanom kell, de ha nagyon nyugtalanok a gyerekek, akkor az előtérbe is lehet hallani. Jó, ha el vannak, akkor legyenek. De ha nagyon nyugtalanok és zavarna. Én túl kiabálom őket, főleg ha kapok még egy kis hangot, és engem nem zavar, ha a gyülekezet nem őket figyeli. Jó, de maradjanak, vagy az előtérbe lehet hallgatni. Az Abcsel 11.19.30 és 13.1.3. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás ezután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúcius és Manaém, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, azt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Az elmúlt héten kezdtük el a Bibliából az első korintusi levél magyarázatát, és három alapvető dolgot mondtunk a korintusi gyülekezetről, és ennek alapján a saját gyülekezetünkről is. Az első, hogy istenéi vagyunk, és nem a magunkéi, a korintusi gyülekezet, mintha azt élte volna meg, hogy minden az ő kezükben van, és Pál azt hangsúlyozza, hogy nem, Isten istenéi. Másodszor, hogy szentek vagyunk, de nem büntelenek. Harmadszor pedig arról beszéltünk, hogy gazdagok vagyunk, de nem teljesek. Az a szakasz, amit most felolvastam az apostolok cselekedetéről írott könyvben, az éppen a korintusi gyülekezetnek a hátterébe, a születésének a hátterébe enged bepillantást. Hiszen időben ez megelőzi azt, ahogy Pál apostol elérkezik Korintusba, és ott hirdeti az evangéliumot, és megszületik a gyülekezet. És ezt ha látjuk, azért fontos ezt látni, meg azért jó ezt látni, mert akkor sokkal inkább értjük, hogy a korintusi gyülekezetben Pál miért hangsúlyozza, hogy istenéi vagytok, és a gyülekezet sokkal több, mint ti magatok, az az egész Isten egyháza, hiszen nem a semmiből lettek, hanem egy gyülekezetnek, az antiókiai gyülekezetnek a szolgálatából születtek. Úgyhogy így az egész korintusi szakasz, korintusi gyülekezet élete egy nagyobb, mélyebb kontextusba kerül, Istennek milyen munkája volt előttük, és milyen munkája lesz utánuk. Úgyhogy talán ez egy kellő érvelés lehet, hogy miért lépünk ki a mai istentiszteleten a korintusi levél magyarázatából, de nyilván nem csak ezért választottam ezt a mai szakaszt. És nyilván azt foglalkoztat a legtöbbeket, hogy hát most akkor miről lesz ma szó, milyen bejelentést jelentettünk be. Néhány hete, amikor ezen a vasárnapon gondolkodtam, érdekes, egy hétvégén két gyülekezeti vezető is egymástól függetlenül erre a szakaszra mutattak rá. Ha nem teszik, valószínűleg nem veszem elő. Az egyik a gyülekezetünk gondoka, Svarci, hamarosan majd itt fog ülni a fórumon, valahogy felhozta ezt a gondolatot. A másik egy korábbi, már nem itt lévő vezetőnk, Bobi, akivel éppen szintén beszélgettem, ő itt élt, akik nem ismerik, itt élt velünk tizen sok-sok éven át, de most már újra Amerikában van. Ráadásul az is érdekes, hogy 2009-ben beszéltem erről a szakaszról, amikor az apostolok cselekedetéről írott könyvről volt szó. Nagyon sok minden az ugyanaz lesz, amit elmondok ma, úgyhogy nem kellett sokat készülni a héten. Az alkalmazás egy kicsit más volt, mint most lesz, de ez fontos ránézni, aki szeretné megnézheti, mit mondtunk 7 évvel ezelőtt, és mit mondunk ma, lényegében ugyanazt. Tehát nagy különbség a gyülekezetünk lényegével kapcsolatban nincsen. Miért? Azért, mert ez a szakasz, amit olvastam, ez azt mutatja be, hogy hogyan született és hogyan élt az antiókiai gyülekezet. És az alapvető tételünk akkor is az volt, és ma is az, hogy az antiókiai gyülekezet missziói gyülekezet. És mint missziói gyülekezet mércéje, nyilván nem mintája, de mércéje minden mai gyülekezetnek. Akkor is azt mondtuk, és ma is azt mondunk, hogy hogyan adja meg nekünk Isten, hogy a gazdagréti gyülekezet missziói gyülekezet legyen. Egyre inkább azok is voltunk, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet a létét, az egész életét abból eredezteti, abból az identitásból él, hogy mi Isten küldöttei vagyunk ebben a világban. Amikor Jézus feltámadt, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ahogy az Atya elküldött engem, én elküldelek titeket, akkor ezt mondja, hogy ti a tanítványok, a bennem hívők, ti küldöttek vagytok. Ti egy missziói nép vagytok, egy missziói közösség vagytok, akik azért vagytok, hogy Krisztust beleéljétek ebbe a világba. Így beszélünk, ilyen értelem beszélünk missziói gyülekezetről. Nem az a missziói gyülekezet, amelyek minden programja a misszióról szól. Félreértés ne essék. Hanem az a missziói gyülekezet, aki úgy tekint magára, hogy Istennek ebbe a küldetésébe, missziójába kapcsolódik be, a létében, a gyökereiben, az identitásában küldött. Úgyhogy így az antiókiai gyülekezet alapján a missziói gyülekezet életének 4 mozzanatára szeretnék beszélni. Először az első, a missziói gyülekezet születése, evangelizáció. A második, a missziói gyülekezet növekedése, tanítás, vagy épülése, tanítás. A harmadik, a missziói gyülekezet áldozatvállalása más keresztények felé, diakónia. És a negyedik, a missziói gyülekezet áldozatvállalása a nem keresztények felé, misszió. Evangelizáció, diakónia, nem, tanítás, diakónia és misszió. Nagyon érdekes, ha követnétek, ha visszatudtok emlékezni arra, amit felolvastunk, hogy hogyan születik az antiókiai gyülekezet. Nem áll mögötte semmiféle gyülekezet plántálási, nevezük így, stratégia. Nem áll a gyülekezet születése mögött semmiféle szociológiai felmérés, felekezeti döntés, egyházi hivatalosok, pontosan megszabott költségvetés. Nincsenek nevek. Nincsenek hősök, hogy kikalapították ezt a gyülekezetet. Egyetlen egy dolog van, ezt olvassuk. Az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak. Tudnék, Jeruzsálemben, az ősgyülekezetben elindul az üldözés, amikor Istvánt, a gyülekezetnek egy vezetőjét megkövezik. És elindul az üldözés az első gyülekezet tagjai ellen, és ezek... Ne haragítok, megint erről kell beszélni. Ezek menekültek. És szétszóródnak és menekülnek, mert az életüket féltik. A gyülekezet alapítói, az antiókiai gyülekezet alapítói névtelen menekültek. És ha belegondolunk ebben, hogy miután Istvánt kivégzik, megkövezik, sokakat börtönbe zárnak, meghurcolnak, emberek, az első gyülekezet tagjának egy része menekül, ezek az emberek hihetetlen nyomorúságban vannak, bizonytalan az otthonuk, a megélhetésük, a családjuk sorsa, lehet, hogy közben szétszakadtak családok, egyesek már börtönben vannak. Nem tudunk semmit innen a szövegből a személyes drámákról, de minden egyes menekült élete egy személyes dráma. És ahogy szétszorodnak ezek az első tanítványok, ezek az első Jézus követők, ezzel akár egy hatalmas és végzetes csapás érhette volna ezt a kibontakozó, nagyon a kezdetén lévő mozgalmat, a Jézus mozgalmat, ami a kereszténység lett. És nem ez történt, hanem az történt, hogy ahogy a gomba szétszórja a spóráit, ahogy egy növény szétszórja a magjait, szétszórták őket, és amerre mentek, szaporodtak azok, akik Jézusban hisznek. Ezt olvassuk, hogy ezek a menekültek hirdették az igét. Hirdették az Úr Jézust, először csak zsidóknak, majd görögöknek. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Hogy gondold bele, itt vannak ezek a menekültek, és valamilyen módon annyira tele vannak Jézussal. Annyira csordultuk a szívük az evangéliummal, hogy miközben lehetetlen élethelyzetben vannak, mégis akikkel találkoznak, azoknak Jézusról beszélnek. És Istennek annyira kedves ez a dolog, hogy hitelesíti ezt. Az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Emberek, akik Jézus neve miatt szenvednek, Jézus nevéről beszélnek. Felfoghatatlan, nem? Ebből születik egy missziói gyülekezet. Ez az az evangelizáció, ami az antiókiai gyülekezet kezdete. Nincs név, nincs hős, nincs semmi stratégia, csak valami csoda történik. Mi ennek a titka? Másodszor. Hogyan épül aztán ez a közösség? Egyesek hitre jutnak. És Antiókiában sokan megtérnek az Úrhoz, kiderül nem csak zsidó háttérből, hanem olyanok is, akik pogányok. És az egész abcsel erről beszél, ez egy nagyon nagy probléma a kezdeti időkben, mert az első zsidó Jézus követők abba gondolkodnak, hogy ez az Izrael népe, ez az Isten népe, ez a meglévő Isten népén belül egy mozgalom. De azt, hogy pogányok csatlakozzanak és megtérjenek, ez egy óriási probléma lesz, hogy akkor mit kezdünk velük, vagy mit jelent nekik Jézust követni. Szóval ilyen emberek térnek meg, zsidók és pogányok, és a Jeruzsálemben, amikor hallanak erről az apostolok, elküldenek egy embert Antiókiába, ezzel megerősítik, elismerik ezt az új közösséget, Barnabást, aki a neve azt jelenti, a vigasztalás fia, az egész személyisége egy bátorító, buzdító személyiség, akinek a szíve lelke Istené, és aki kulturálisan és ebből a közegből való, ő nem jeruzsálemi, ő egy diaszpóra zsidó, aki érti ezt a antiókiai típusú pogány világot. Ilyen világban nőtt fel. És ez az érdekes, amikor Barnabás megérkezik, és szembe találja magát ezzel az új, semmiből egy gyülekezettel, azt olvassuk, látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Felismeri Isten munkáját valami olyanban, ami addig nem volt, valami egészen újban, de azt is látja, hogy fel kell őket építeni, és ezért, mivel korábban már találkozott vele, megkeresi Sault, aki Pál apostol. Pál itt még nem egy ismert ember annyira, tehát még nem kezdődött el az ő szolgálata, és oda veszi maga mellé, és azt olvassuk, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, hogy a gyülekezet felépüljön, hogy a gondolkodásukban, az ismereteikben, a hitükben, a jellemükben, a készségükben érett keresztjénnél legyenek. Felnőtt gyülekezet, hallottunk már róla. Hogy növekedjünk fel a Krisztusban. És ha az a kérdés, hogy mit tanítottak egy éven át, mert nem tudjuk, de valószínűleg ott kell meglátnunk, hogy mit tanít Pál a leveleiben. És a kulcs mindig ez, hogy Krisztussal együtt meghaltatok, Krisztussal együtt feltámadtatok, öltözzétek fel a Krisztust, és éljétek meg őt a világban. A missziói gyülekezet tehát olyan tanítványok közössége, akik értik, egyre mélyebben értik, tudják, megragadják, hogy Krisztusban új emberré lettek, hogy mit jelent az Istennek az igéje, és hogy hogyan élhetünk azáltal ebben a világban egy más életet. A tanítás egy közösséget formál meg, amely más, mint az a kultúra, amelyben él. Harmadik dolog a missziói gyülekezetben. Együttérzése és áldozata a testvérek iránt. Jeruzsálemi proféták vendégeskednek az antiókiai testvéreknél, és az egyikük Istentől kap egy kijelentést, hogy az egész birodalomra kiterjedő nagy éhínség várható. És amikor meghallják ezt a kijelentést, a gyülekezet nem marad tétlen. Az antiókiai gyülekezetben azt olvassuk, hogy ott a tanítványok, akiket már tanítottak, nem még csak éppen megtértek, már tanították őket. A tanítványok valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek. A korabeli történetírásból tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly éhínség volt, ami elsősorban Judeát sújtotta, a zsidó világot, és Josephus Flavius korabeli történetíró megírta, hogy halálos áldozatokat is szedett az éhínség. És az antiókiai gyülekezet, ez a pogány keresztény gyülekezet, ezek ajándékokat gyűjtenek, adományokat gyűjtenek, amit Barnabás és Saul visznek el Jeruzsálembe és Judeába, hogy segítsék azokat, akik testvéreik a Krisztusban. Mert a missziói gyülekezet, értitek, nem önmagáért létezik. Ez Pálnak kicsit a baja a korintusiakkal, de az antiókiaiak nem ilyenek voltak. Nem azt mondják, hogy hát itt vagyunk Antiókiában, messze van, soha nem láttuk őket, teljesen más kultúra, teljesen más világ, azok zsidók, pogányok, keresztények vagyunk. Nem. De ha különben arra gondolunk bele, hogy Antiókiában pogány emberek júdeai zsidóknak gyűjtenek, azt kell mondani, ez nonsens. Mit érdekel egy Antiókiában élő pogányt, egy Júdeában élő zsidó? Megmondom nektek, semmi közük egymáshoz. Akkor miért történik ez mégis? Mert Krisztusban testvérek. Mert nem csak önmaguk életével, növekedésével, egészségével vannak elfoglalva, mert Isten országát látják a szemeik előtt. És ezért a testvérek, akik távol vannak, azok felé áldozatot gyakorolnak. És negyedszer evangelizáció, tanítás, diakónia, a negyedik tulajdonsága egy missziói gyülekezetnek, a missziói gyülekezet együttérzése és áldozata a távol lévők iránt, a nem keresztény világ iránt a misszió. A negyedik kép erről a gyülekezetről, amit elénk ad Lukács, aki az apostolok cselekedetéről írott könyv szerzője, hogy miután Pál és Barnabás visszatérnek ebből a jeruzsálemi útról, elvitték az ajándékot, visszatérnek, így mondja, hogy egy alkalommal együtt vannak a gyülekezet vezetői, proféták, tanítók, és imádkoznak, bőtölnek, és azt mondja nekik a Szentlélek egyszer csak, felismerik ezt, hogy válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Nagyon tömör a leírás. Utána egyből jön böjtölés, imádság és kézrátétel után elbocsátották őket. Ebből indul Pál apostolnak az a missziói útja Barnabással együtt, az első missziót, illetve majd a második, amelyen eljut Korintusba. És ezeken a missziói utakon, ahova kiküldik Pált és Barnabást, gyülekezetek születnek a népek között, és aztán mindig visszatérnek Antiókiába, és beszámolnak arról, hogy mit tett Isten, hogyan munkálkodott Isten köztük, meg általuk. És fel kell tenni a kérdést, és ezt 2009-ben írtam, hogy vajon mennyire hiányozhatott az antiókiai gyülekezetnek a két kedves tanítójuk, Barnabás és Saul? És vajon voltak-e olyanok a gyülekezetben, akik azt mondták, hogy annyira fiatal még ez az antiókiai gyülekezet, még nem jött el az ideje annak, hogy a pogányok közé menjenek, még nem jött el az ideje annak, hogy mások átvegyék az ő helyük. Hát ők voltak a vezetői, hogy ők tanították őket, hogy, hogy hát ez hova fog vezetni a gyülekezet életében. És biztos, hogy hiányoztak a gyülekezetből. De mivel az antiókiai gyülekezet missziói gyülekezet volt, nem a nevében, hanem a gondolkodásában, az életvitelében, az imádságában, Krisztus követésében, ezért készek voltak áldozatot hozni a még nem keresztényekért. És ez az Isten országában gazdagodást hozott, mert terjedt az evangélium. És végül meggazdagodta őket is, hiszen amikor visszajött Pál meg Saul újra és újra, mert oda tartoztak, ahol visszamentek Antiókiába, és beszámoltak arról, hogy mit láttunk, hogy mit tett Isten közöttünk, általunk, akkor ez az egész gyülekezetet gazdagította. Úgyhogy azt a kérdést akarjuk feltenni, hogy ránézve erre, hogy hogyan született ez a gyülekezet, névtelen menekültek, milyen volt Barnabás, aki meghívta Sault, és akik együtt tanították, hogyan épült a gyülekezet tanítás által, hogyan nézett a gyülekezet túl magán keresztjének felé, a zsidóknak, keresztjéneknek gyűjtenek, és végül hogyan tudták kiküldeni két vezetőjüket, akkor a kulcs a missziói gyülekezetben az, hogy krisztusiak. És van egy nagyon érdekes megjegyzés ebben a szakaszban, amit mindenkinek tudni kell, már az óvodai hittanórám, amely vers így hangzik, hogy a tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Tehát ha valaki kér, honnan van ez a szó, hogy keresztény? Hol hangzott el először az a szó, hogy keresztény? Antiókiában, ahol a tanítványokat, Jézus követőit nevezték először keresztényeknek. És el kell mondanom, amit a legtöbben azért tudtok is, hogy és ez egy gúnynév volt. Ez egy gúnynév volt. Ez görögül úgy hangzott, hogy Krisztiánoi, ami azt jelenti, hogy krisztusi. De a krisztusinak nem volt egy olyan jelentés tartalma, mint ma. Ha te, nem tudom, ilyen Fradi Drucker vagy, és teljesen tele vagy a Fradival, akkor téged úgy neveznek, hogy te fradista vagy. Vagy ha te a rockzenéért élsz, hasz, és az egész külsődben, lényedben, minden, akkor azt mondjuk, hogy te egy rocker vagy. Vagy folytathatnánk a sort. És ugyanígy, ha te állandóan Krisztusról beszélsz, akármi van ezt, nem tudom ki, milyen Krisztusról beszélsz, mert ez ezt jelentette ott. Hát ezek a krisztusosok. Ez egy ugyanolyan gúnynév volt. Ott nevezték őket először keresztényeknek. Mi a titka a missziói gyülekezetnek? Azt, hogy ezek nem először voltak, bocsánat, rockerek, meg zsidók, vagy pogányok, vagy antiókiai polgárok, vagy bármi, és utána még közben azért hiszünk Jézusban, hanem ezek először voltak krisztusiak. És minden más utána jött. Először voltak krisztusiak, és utána voltak gazdagok, vagy rabszolgák. Először voltak krisztusiak, és utána voltak férfiak, vagy nők. Először voltak krisztusiak, és utána voltak tanultak, vagy kevésbé tanultak zsidók, vagy pogányok, vagy a pogányságon belül bármilyen más kultúrából valók. Antiókiában nagyon sok kultúrából jöttek. Ez a kulcs, ez a titok. Úgyhogy azt kell mondanunk, és mindig is ez volt előttünk, és Isten kegyelméből így is jártunk, hogy a missziói gyülekezet titka, hogy krisztusi emberekből felépülve krisztusi gyülekezet. De egy krisztusi gyülekezet mindig missziói gyülekezet, mindig az Isten küldetésében létezik. Értitek? Amelyik gyülekezet nem missziói, a létében, a gondolkodásában, sejtjeiben, az nem krisztusi. Amelyik gyülekezet önmagát akarja megtartani, az pont szembe megy avval a Krisztussal, aki önmagát adja oda. És amelyik gyülekezet krisztusinak vallja magát, az biztos, hogy missziói, mert megéli ezt a küldetést. És a kérdés mindig az, újra és újra az volt, hogy ez a kegyelem hogyan munkálkodik, hogyan adatik nekünk gazdagréti gyülekezetnek. Végezetül gyülekezetünk, mint missziói gyülekezet, következő lépés. Minden igehirdetésnek a feladata, hogy feltárja az Isten igéjét, mit jelentett ott és akkor, és azt a lehető legkonkrétabb formában alkalmazza, hogy és ezen keresztül mit mond a Szentlélek itt és most. Úgyhogy alkalmazni kell ezt magunkra, és ezen a mai napon a megszokottól eltérő lesz az alkalmazás, mert ezt személyesen magamon kezdem. A lényeget legtömörebben, de még sokat fogok beszélni, ne aggódjatok. A lényeget legtömörebben így tudom megfogalmazni, hogy Isten elhívása alapján, ami régóta munkál bennem, a gyülekezetnek a lelkipásztori vezetését a következő hónapok során leteszem, illetve átadom. És szolgálatom a gyülekezet lelkipásztoraként elsősorban kifelé a misszióra fog irányulni. A gyülekezetből nem megyek el, ahogy Pál és Barnabás sem hagyták el, nem is fogok 3 éves missziótakra menni. Hiszen onnan indultak, és oda tértek vissza. De nyilván sokkal kevesebbet leszek jelen. Miért? És hogyan született ez meg bennem? Igazából majdnem 3 éve, lassan 3 éve, hogy Isten szembesített azzal, hogy vajon kész vagyok-e a biztonságosat, a megszokottat, a nagyra értékeltet magam mögött hagyni, és tovább lépni az ő követésében. Aztán tudjátok, évek óta foglalkoztat, hogy hogyan... A misszió, hogyan lehet elérni embereket, akik nagyon távol vannak Istentől? Hogyan a városban elsősorban? Hogyan születhetnének új gyülekezetek Budapesten és a környéken? És azt is tudtam, elindult egy programkörben a Dunamelléki Református Egyházkerületben, amelynek során nem a városban csak, hanem az egyházkerület területén 15-16 új gyülekezet született, és pontosan tudtam azt, hogy szükség van arra, hogy valaki ezt az egész munkát támogassa. El is mondtam egyszer, pontosan leírtam, hogy milyen munkára van szükség. És akkor az illető, akinek elmondtam, egy amerikai ember volt akkor, de mondtam én még sok éve püspöknek is. Az illető azt mondta, hogy hát figyelj, te vagy erre az alkalmas, miért nem csinálod? Mire azt mondtam, hogy magamba bocsánat, hülye lennék otthagyni a legjobbat. Valami bizonytalanért, megfoghatatlanért és nehézért. Bolond lennék otthagyni a gazdagréti gyülekezet, tehát ebben a formában. De aztán telt az idő, és egy konferencián voltam, miközben azért az egész kérdés foglalkoztatott 3 éve, áprilisban vagy májusban, és ott megszólalt egy ige, ami már sokat foglalkoztatott, meg volt egy találkozás, mindegy, ahol Isten így szembesített ezzel a kérdéssel, hogy hát ez a te döntésed. Tehát egy dolog, hogy emberileg nincsen számomra jobb hely, mint a gazdagréti gyülekezet. Itt munkálkodott Isten közöttünk, itt van közöttünk, itt vagyok itthon, nagyon sok szeretetet és megbecsülést kapok. Itt születtek a gyerekeim, itt nőttek fel a gyerekeim, ide tartozik a családunk. Mi gyülekezet felépültünk, kiépültünk, áldásokat nyertünk. Miért hagynám ezt el? De Isten megszólított és elém tette ezt a kérdést teljesen félreérthetetlenül, hogy ez a te szabadságod és a te hited, hogy hiszed-e, hogyha követsz engem ezen az úton tovább, akkor ebből még több áldás lehet. Kész vagy-e kockáztatni az ajándékaidat, a képességeidet megforgatni, befektetni Isten országáért, a bőséges gyümölcs termésért? És azt mondtam, mivel Isten mondta, hogy igen. Úgyhogy mi a fog következni, mit fogok tenni? 3 éve, majdnem 3 éve hordoztam és forgattam a szívemben, hogy milyen formát ölt ez az elhívás. Olvastam, imádkoztam és terveztem, beszélgettem közeli barátokkal, egyházkerületünk püspökével, Szabó Istvánnal egyeztettem, mert egy ilyen munka csak egyházkerületi felhatalmazással végezhető. És amikor vele beszéltem, ő alapvetően 3 dolgot mondott. Én a Budapest missziót hoztam elő, ő 3 dolgot mondott. Az első, hogy azok az új gyülekezetek, amelyek elindultak az egyházkerületben, azon gyülekezetek lelkipásztorainak a támogatását kéri tőlem. A második, Budapest és az agglomeráció missziójának az elősegítése, amelyben nyilván én alapvetően új gyülekezetek indítását is szeretném látni, lelkipásztorok képzésével, kísérésével, segítésével. Végezetül pedig, és ebben Istennek az ajándékát, nagy ajándékát, és hadd mondjam így, a püspök úr bölcsességét is látom, azt a kérést kaptam akkor még tőle, hogy maradjak a gyülekezet lelkipásztora és kifelé végezem ezt a szolgálatot, de mint a gyülekezet tagja, lelkipásztora, mint ami közösséget és hátteret biztosít ennek a munkának. Végezek minimális gyülekezeti szolgálatot, ami azt jelenti, hogy havonta egy igehirdetést, meg egy csoportot, vagy valamilyen kurzust vezetni hetente. De ahol én ízesülve maradok a gyülekezethez, mert misszió nincsen gyülekezeti közösség nélkül. Én előtte Isten előtt megharcoltam ezt a kérdést, döntöttem, könnyek között megharcoltam, hogy elengedem a gyülekezetet, és elmegyek, ha erre hív. És Istentől való ajándékként kaptam, így, hogy nem kell elmennem. És ezen a ponton szeretném megköszönni és kimondani a presbitérium felé, a presbitérium bizalmát és támogatását. Mert egy ponton a presbitériumnak is, hiszen ők döntenek a gyülekezetről. Azt mondtam, hogy gondoljátok át, imádkozzatok és döntsetek. Ha akarjátok, ebben a formában maradhatok. Ha ez nem fér bele a gyülekezetbe, hogy ez a misszió a gyülekezet missziója legyen, és hogy ilyen módon jelen maradjak, akkor szabadon engedjetek el, és valahogy máshogy lesz. És hálás vagyok azért, hogy a presbitérium azt mondta, hogy igen, ebben a formában maradjak a gyülekezet lelki pásztora. Nyilván ez eddig rólam szólt, mi várható a gyülekezetben? És ez fontos kérdés. Hadd hangsúlyozzam, hogy ez nekem is fontos kérdés. Nem is kell talán hangsúlyozni. Nyilván fontos kérdés. Mi várható a gazdagréti gyülekezetben? Missziói gyülekezet következő lépés. Egyrészt nyilván változás lesz a gyülekezet életében. Másrészt senkinek sem kell attól tartani, hogy földindulásszerű változások lesznek. A gyülekezeti lelkipásztor, a gyülekezet lelkipásztori vezetését másnak kell átvenni. Nyilván nem lehetek a vezetője annak, amiben sokkal kevésbé vagyok jelen. A presbitérium egybehangzóan támogatja, és ez az én szívem vágya is, hogy Laci legyen a gyülekezet új vezető lelkésze. Benne elhívott, megajándékozott, felkészült lelkészi vezetője lehet a gyülekezetnek. Én őt mindenben támogatni fogom. Jogi értelemben ez a következőt jelenti, csak röviden, a presbitérium hamarosan hoz egy határozatot, amellyel létrehozunk egy második önálló lelkészi állást. A beosztott lelkész nem önálló lelkész, egy olyan lelkészi állást, ami egy önálló lelkészi állás. Az egyházi törvények szerint erre a presbitérium jelölhet, nyilván, ahogy mondtam, a presbitérium egységes ebben a kérdésben, amennyiben a jelölt választható, ezt megvizsgálja az esperes és az egyházmegye, kitűzik a választás időpontját, amely vasárnap majd a gyülekezet választó tagjai egy egyházközségi választási közgyűlése lelkipásztort választanak. Minden egyes választó szavaz, hogy igen, vagy nem. Amennyiben a jelölt a szavazatok többségét megkapja, megválasztottnak tekintendő, és utána elfogadja a lelkészi állást. Tehát körülbelül ez fog menni, a dátumokat még, most nem mondom, a fórumon beszélhetünk róla, a különböző okok miatt még pontosan nem tudjuk, de a cél az, hogy ez körülbelül júniusra ez a folyamat végigmegyen. Egyrészt tehát, ahogy mondtam, nem lesz változás, mert a gyülekezet élete tovább megy a maga ritmusában, szolgálataival, rendjében és ütemeiben. Másrészt nyilván idővel lesz változás, hiszen egy új vezető más lelki ajándékokkal, más erősségekkel bír, mást hangsúlyoz. Úgyhogy tegyétek fel velem ezt a kérdést most őszintén. Miért lehet jó a változás nekünk? Mert először mondjuk ki, hogy a legtöbben nem szeretjük a változást. Elég sok minden változik állandóan az életben körülöttünk. Félünk, frusztrálódunk, bizonytalanságot rejt magában, aggodalmat szül, hogy lesz, mi lesz, már most végig pörgött X dolog a fejedben. Nem, és ez mind arról beszél, hogy sokan nem szeretik a változást. Van, aki szereti a változást, van, aki azt mondja, hogy végre, de sokan meg nem szeretik a változást. És ez, ha sokaknak ez a reakciója, ez normális. Lehet, hogyha most szavaznunk kéne, mindannyian azt mondanánk, hogy inkább ne legyen változás. Lehet, én is azt mondanám, hogy inkább ne legyen változás. Jó, ez így, ahogy van. De ne felejtsük, hogy hisszük, hogy Isten indított el bennünket egy útra. Tehát miért lehet jó a változás? Három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az első, ez a legjobb. A gyülekezetünk életében mindig volt változás. Elég fiatalok vagyunk ahhoz, hogy soha ne nyughattunk meg teljesen, hogy most már időtlen időkig minden így lesz. A gyülekezetünk életében mindig volt változás. Ez a legjobb hagyományunk, hadd mondjam így, mert ahol Isten szent lelke él, ahol a szent lélek cselekszik és munkálkodik, ott a dolgok mozgásban vannak. Hiszitek ezt? Tehát ahol az ember megmerevedik és soha semmi nem változhat, az nagyon biztonságos, de elég halott is. Ahol a lélek cselekszik, ott nem káosz van, de mozgás, formálódás, változás van. És mindig is volt változás az életünkben. Nézzetek vissza az előző évekre. Néha elegem is volt belőle, de mindig volt. Mindig volt. És amikor a változásokról gondolkodtunk, vagy a bizonyos változásokról akár mi döntöttünk, mások meg történtek, ezeket a változásokat mindig az evangélium terjedésének a fényében tekintettük. Mindig az ige, az evangélium, a misszió fényében tekintettük, vagy éppen munkáltuk együtt. Utoljára akkor volt válasz fórum, amikor változás volt pár éve, és arról beszéltünk, hogy belevágunk a templom kettőbe, meg felveszünk egy harmadik lelkipásztort, mert elindítunk egy esti istentiszteletet, és körülbelül is jött a válság. És akkor hogy lehet, hogy most olyan normálisnak tűnik, ami akkor annyira hihetetlen volt, hogy felépült a templomunk, hogy beindult az esti istentiszteletünk bőségesen, hogy lett harmadik lelki pásztorunk, és hogy zajlik az életünk. Másodszor azért lehet jó a változás nekünk, mert ha a gyülekezetnek egy új lelkészi vezetője lesz, az frissülést hoz. Nagyon erősen hiszem, hinnem kell, hogy a gazdagréti gyülekezet nem belőlem van. Jó? Nem az én kisugárzásom. Emlékeztek, hogy egy éven át beszéltünk a felnőtt gyülekezetről? A felnőtt gyülekezet nem függ egyetlen személyen, mert felnőtt, érett. És hadd mondjam azt, és talán megértettetek, hogy nekem is el kell engednem a gyülekezetet ahhoz, hogy a gyülekezet is felnőjön ilyen értelemben. Hogy egy szülőnek is el kell engedni a gyermeket ahhoz, hogy a szülő is felnőjön. Isten arra is rámutatott ezekben a kérdésekben, hogy, hogy ahhoz, hogy én szabadon és teljes szívvel az övé legyek, lehet, hogy olyan helyzetbe kell kerülnem, amikor nem tudok a megszokottból élni. Mert el kell kezdeni valami újat, ami nem megszokott. Sokkal jobban Istenem fogok függeni. Lehet semmi, lehet az egész kútba dől. Tehát, hogy értitek? Együtt növekszünk ebben. De együtt, mert ha a gyülekezet mögöttem áll, a magáinak tekinti ezt a missziót, ilyen értelemben itt vagyok, akkor ezzel együtt járjuk ezt az utat. De jön a frissülés. És egy gyülekezet életében vannak időszakok, és vannak fázisok, és talán elérkeztünk egy olyan időszakba, hogy lehetünk más típusú vezető kell. Más módon kell tovább menni az életünknek. Frissüljön. Harmadszor, miért jó a változás nekünk? Mert mindig volt változás, mert frissülést hoz. Harmadszor, és ez a legfontosabb, ezzel a lépéssel annak az Istennek engedelmeskedünk, aki gyümölcstermésre hívott el bennünket. János 15, a gyülekezetünk szívdobbanása. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ez az alapigénk. Emlékeztek lassan. Készül a harang, rá lesz írva ez az ige. Ott van egy kis emléktábla, rá van írva ez az ige. Ez a missziói identitásunk szíve, nem magunkért vagyunk, hanem hogy gyümölcsöt teremjünk. És igen, az, hogy a gazdagréti gyülekezet, mert ez nem új, figyeljetek, ez nem új. Az, hogy a gazdagréti gyülekezet áldása legyen más gyülekezeteknek, ez kezdettől fogva velünk van, amikor még picik voltunk, és akkor a szívünkre helyezte Isten. És eddig is abból Isten megadta, eddig is abból adtunk, amit kaptunk. Több gyülekezet idejött, vagy lelkipásztorok, gyülekezetek, hogy tanuljanak, lássanak majd az alfából, és elkezdték a saját gyülekezeteikben az alfát. Ugyanígy volt, hogy a házi csoport területén, vagy a dicsőítés témájában kerestek meg bennünket. Nemrégen egy házas kurzus konferencia volt a gyülekezetben, hogy a gyülekezeti tapasztalatok által bemutassák lelkészeknek a házas kurzust, hogy elmenjek és csinálják a házas kurzust a saját gyülekezetükben. A gyülekezet plántálásról évek óta beszélünk, amikor elkezdtük az esti istentiszteletet, hogy mi lehet a következő lépés. Mindebben azt éljük meg, amíg eddig is voltunk, és továbbra is ezt tesszük, ha a gyülekezet felszabadít a szolgálatra, és közben mögötte már imádságban. És hiszem, hogy a Biblia igazsága megáll, hogy ahol áldozatot hozunk, ott áldást nyerünk. Ezért jó a változás. És végül, mire hív ez bennünket? Először is arra hív, hogy mindazzal, amit ebben a pillanatban gondolsz és érzel, nézz Jézus Krisztusra. Együtt nézzünk Jézus Krisztusra. Mert ahogy láttuk ebből a bibliai szakaszban, Jézus Krisztus a missziói gyülekezet, a missziói élet titka. Benne és általa olyan dolgok történnek, amelyek messze meghaladják a mindennapit, messze meghaladják az emberileg elvárhatót, amelyek messze meghaladják azt, amit elképzelni tudunk. És ezért kérlek, mint gyülekezet, nézzünk fel Jézus Krisztusra. És ne engedjünk teret olyan indulatnak, ami nem Isten szerint való, mert a változás igen nehéz. De ne a változásra nézzünk, ne önmagunkra nézzünk, ne arról kezdjünk gondolkodni, hogy nekünk a mi elképzelésünk szerint mi lenne a jobb vagy a kevésbé jó, hanem nézzünk Jézus Krisztusra minden vasárnap. Ez az elhívásunk. Semmi új, csak megélni abban, amiben vagyunk. Másodszor válasszuk azt, hogy inkább adunk, mint kapunk. Válasszuk azt, mint gyülekezet, hogy inkább adunk, áldást mondunk, elengedünk, mint ragaszkodunk, megtartunk és bebiztosítunk. És amint gyülekezet együtt belépünk ebbe, sokszoros áldást nyerünk vissza. Szeretném kérni ezt. Püspök úr egy alkalommal itt a presbitériummal tárgyalt az ősz folyamán, és azt mondta, hogy mennyire fontos, hogy az evangélium terjedjen, hogy a misszió történjen. És azt mondta a presbitereknek, hogy így szeretné elkérni Andrást. Egy időre, erre a dologra. Mondhatom azt nektek, hogy szeretném, ha engednétek Istennek, hogy elkérjen ebben a formában, ahogy most szolgálok, ebből a formából, elkérjen tőletek valami másra. És hogy ti mondjátok a szívetekben azt, hogy ezt mi Isten iránti engedelmességből, akik mint gyülekezet vagyunk, a mi missziói identitásunkból, adjuk hálával, örömmel, mert sokkal többet kapunk vissza. Válasszuk azt, hogy inkább adunk, mint kapunk. És harmadszor konkrétan szeretném kérni az egész gyülekezetet, különösen azokat, akik remélsek szerint mindenki, de akik tényleg tudják, hogy mit jelent imádkozni, és folyamatosan imádkoznak. Hogy imádkozzatok ezért a folyamatért. Mert ez nem egy könnyű folyamat. Nem azért, mert bonyolult, mert nem bonyolult. Hanem azért, hogy a gonosz ne tudja erőltetni a szívünkben a viszály, a versengés, a pletyka, az irigység, a keserűség magvait. Hogy én már miket hallottam erről, hogy mi fog itt történni. Pletyka, ami rombol, gyülekezeten kívülről is, mindenhol. Nyilván kimennek dolgok, de ez nem érdekel minket. Minket az érdekel, akik itt vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy én nem fogom támogatni se a viszálykodást, se a versengést, se a panaszkodást, se a pletykát, semmit. Ha bármit hallasz, kérdezd meg. Hallasz, amit Laciról kérdezd meg. Hallasz, amit rólam kérdezd meg. Hallasz, amit kérdezzetek meg a presbitereket. csak ne kezdjetek el félhíreket, tévhíreket terjeszteni. Ha valaki elkezdi mondani a panaszát, hogy semmi nem lesz olyan, mint régen, és te a gyülekezet egységébe akarsz lenni, mondd azt, hogy figyelj, nézd fel Jézusra. Erről beszéltünk. Ne állj mellé, hát tényleg nem lesz olyan, mint régen. Nem lesz olyan, mint régen. Hát Istennek nem lesz. Vissza akartuk menni a Regős utcába, a Kutricába. Így maradunk, bemerevedünk, semmi nem változik, garantálom, 5 éven belül 40-en leszünk újra. Értitek? Semmi nem lesz olyan, mint régen. Halleluja! Jézus mondja meg, hogy mi az, ami a következő lépés. Értitek? Ha jön a... Lehet beszélni nyilván, bölcsnek, lehet beszélni nyilván dolgokról, meg kérdésekről, csak ne engedjétek bevinni magatokat bármiféle örvénybe lefelé. Imádkozzunk a folyamatért, hogy a gonosz ne tudja ezt semmi módon kisiklíteni és megtámadni. És imádkozzunk nyilván a presbitériumért. És imádkozzatok Laciékért, Toma családért. Nem egy könnyű időszak, ami most jön. Biztos mondhatom, mindenki tudja, hogy ikreket várnak. Egyszerre átvenni a gyülekezet vezetését, plusz még 2 gyerek, nem egy könnyű történet. Nem egy könnyű történet. De én már... Nem, pont ezt nem különben, mert itt leszek benne, és mögötte, és az egész mögött. Értitek? De azért mondom ezt, hogy érezzük, hogyha ezt végig akarjuk járni az utat. A prédikációnak a címe, a missziói gyülekezet, a következő lépés. Ha végig akarjuk járni ezt az utat, imádkozzunk sokat a folyamatért, Isten védelmért és oltalmáért. Hát a tanítványokat Antiókiában nevezték először keresztényeknek. És én azt szeretném, és ti is azt szeretnétek, hogy látszódjon rajtunk a Krisztus. Hogy ebben a folyamaton, ezen keresztül, meg ami utána jön, Krisztus látszódjon, és Krisztussal nevezzenek minket. Hogy ez a folyamat, ahogy végigéljük, mint gyülekezet, ahogy szembeszállunk a pletykákkal, meg a maraságokkal, arról beszéljen, hogy mi krisztusiak vagyunk. Arról beszéljen, hogy ő növekszik közöttünk. Arról beszéljenek a nehézségeink, vagy a dolgaink, hogy ezáltal közöttünk növekszik, bennünk növekszik Jézus. És arról beszél, hogy ezáltal a gyülekezetünk által egyre inkább növekszik Krisztus igéje, igazság és az evangéliuma. Bárhol máshol a világban. Úgyhogy így, mint gyülekezet egyként énekeljük a következő éneket, amelyben elindulunk a következő lépés felé. Hadd követlek, ó Mesterem! Imádkozzunk! Mennyi Atyán, köszönjük neked, ahogy beteljesítetted ígéreteidet, és sok gyümölcsöt teremt az életünk, a gyülekezetünk. És köszönjük neked, hogy nem fejezted be a munkádat velünk, hanem megtisztítasz, megújítasz, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Köszönjük neked, ahogy vezettél bennünket, mint gyülekezetet, oly sok változáson keresztül, amikor valakinek nehéz volt a Regős utca 13-ból eljönni, hogy új helyen legyen az Isten tisztelet a közösségi házban. Vagy amikor talán kimondtuk, de alig hittük, hogy a válság idején templomot építhetünk, növekedhetünk tovább, új lelkészt állíthatunk szolgálatba. Vagy új istentiszteletet indíthatunk. Köszönjük neked, hogy hűséges voltál hozzánk nehéz időkben, elakadásokban, a gyülekezeti életére nézve, vagy éppen a templomépítési dolgokra nézve. És köszönjük, hogy ugyanezzel a hűséggel vagy jelen. Ezért arra kérünk téged, hogy hadd emeljük fel újra és újra a tekintetünket te rád. És hadd legyen erős bennünk a vágy, mint gyülekezetben. Hadd követlek, ó Mesterem! Szeretnénk téged követni, szeretnénk te neked engedelmeskedni. mindenben. Ezért imádkozunk most, Urunk, hogy egyen-egyenként munkáld bennünk azt, hogy hogyan nézhetünk rád, hogy hogyan fordulhatunk hozzád, hogy hogyan lehetünk hittel, odaadással részesei az átmenet folyamatának, az átmenet idejének, és majd az új időszaknak is ősztől. Kérünk téged, Urunk, hogy így őrizd meg bennünket, mint gyülekezetet. Legyen a te oltalmad rajtunk az ördög minden támadásával szemben. Tégy bennünket érzékenyé, hogy felismerjük, ha hamis hírek jönnek, ha rossz lelkület jelentkezik közöttünk. Segíts bennünket szeretettel egymást segíteni, támogatni, bátorítani azokat, akiknek nehezebb a változás, hogy szépen testvéri közösségként nyugodtan lépegethessünk előre tovább az úton, követve téged. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk maradsz, hogy te hűséges vagy, és hogy te mindezt azért teszed, hogy még jobban megmutasd a te dicsőségedet. Kérünk hát, hogy hozz áldást rajtunk keresztül továbbra is az egyházunkban, a városunkban, az országunkban. Tégy bennünket gazdaggá, hogy gazdaggá tettél, miközben soha ne feledjük, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem a tiéid, és nem vagyunk készen, hanem formálódásban. Így kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.